Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő érettünk meghalt és feltámadott fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünket a 185. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 185. dicséretünkben valljuk meg a mi hitünket: Krisztus feltámadott. És a 348. számú dicséretünk első három versének éneklésével örvendezünk a mi Urunk Istenünk színe előtt. A 348. dicséretünk első három versét énekeljük, tehát az első vers így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, Istentől van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg Márk evangéliumának 16. fejezetéből a 9. verssel kezdődő szakaszt, amely az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról ad hírt nekünk. Márk evangéliumának 16. fejezetéből a 9. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennyekbe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Isten kegyelme és irgalma legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét ebben az órában. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és könyörögjünk ezért. Örvendezéssel és hálaadással állunk meg a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk, azért a csodáért, drága hírért, amelyre ez az ünnep emlékeztet bennünket, hogy előhívtad a te fiadat a halottak közül, föltámasztottad őt, hogy ezzel nekünk bizonyságot adjál, és a szívünkből minden kételyt elvegyél. Bocsáss meg nekünk, hogy noha így jelekkel erősítetted meg a te megbékülésedet, hozzánk való jóságodat és szeretetedet, mi mégis vakok vagyunk, értetlenek vagyunk és hitetlenek. Könyörülj meg rajtunk, hogy ebben az órában is még inkább érthessük a te fiad feltámadásának titkát, és megérthessük mindazt, amit ez számunkra ma jelent. Hisszük, hogy igéd élő és ható, amelyet olvasva, tanulmányozva, segítségeddel megérthetjük akaratodat, kijelentésedet, és ebből erőt meríthetünk. Adjad most a te világosságodat közénk, adjad, hogy a te erőddel tudjunk útra kelni majd innen, megerősödve benned vetett reménységünkben, megerősödve tudásunkban, amit értünk és felfogunk. Végezd el ezt a csodát közöttünk és bennünk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 356. dicséretünket keressük ki, és e dicséretnek énekeljük első három versét. A 356. dicséretünk első verse így kezdődik: felvirrat, áldott, szép napunk. Testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom. A Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéből az első 14 verset, ahol eképpen tanít bennünket a Szentlélek által az apostol. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy növekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettetünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele, halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, azaz Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Kedves testvéreim, tegnap arról szólt közöttünk Isten igéje, hogy a Jézus ügyet sokan temették, de maga Isten úgy döntött, hogy Jézus Krisztusnak élnie kell. Feltámasztotta őt a halálból, előhívta a halottak közül, és ezzel sokféle bizonyítékot adott nekünk a megbékélésről, arról, hogy szeret bennünket, és reménységet adott a mi szívünkbe, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóan bennünket is elő fog hívni a halálból. Ma azonban arról szeretnék szólni a testvéreknek, amely sok hívő embernek a problémája. Hogy tudnélik, vannak, akik elhiszik Jézus Krisztus feltámadását, de ebből csak arra az időre merítenek erőt, mikor majd a nők is meghalnak, és abban a reménységben készülnek meghalni, hogy majd az Úr előhívja őket örök életre. Nagyon sok hívő embernek és kereszténynek problémája az, hogy mi van ebben a köztes időszakban. Mert az rendben van, hogy Jézus megbocsájtotta a bűnömet, és örömmel veszem és fogadom, hogy azt ígéri nekem, majd a halálom után fel fog támasztani. De mi van ma? Mit jelent nekünk ma az, hogy Jézus Krisztus feltámadott, hogy él? Egyáltalán van-e ennek jelentősége a mára vonatkozólag, vagy majd csak a jövőre vonatkozólag kell ezzel foglalkoznunk? Úgy tűnik, hogy az első keresztények között ez a kérdés szintén fölmerült. Fölmerült közöttük, és ha nem merült föl, akkor Isten gondoskodott arról, hogy legyenek olyan apostolok, küldöttek, akik ezt a kérdést napirendre vették. Némely keresztények szembesültek azzal, hogy elfogadtuk Krisztust, békesség költözött a mi szívünkbe, tudjuk, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, és ezért bűnbocsánatot nyertünk, és ha meg is fogunk egyszer halni, örök életünk lesz. És ebben a tudatban nagyon sok keresztjén elkezdte folytatólagosan élni azt az életet, amit e fölismerés előtt élt. Megint voltak olyan keresztjének, akik tanácstalanokká lettek, és azt mondták, hogy hát ha Jézusban mi bűnbocsánatot nyertünk, akkor többé nem kellene vétkeznünk. De hát nap mint nap szembesülünk azzal, hogy tele vagyunk kísértésekkel, és ezekben a kísértésekben folyton folyvást elbukunk. Akkor meg mi értelme van ennek az egész hitnek? Mi értelme van annak, ami majd csak a jövőben lesz a miénk, az örök élet? Amiről nem tudunk olyan sokat, csak a hitünkkel igyekszünk valahogyan megragadni. Némelyek azt kezdték tanítani, megint egy harmadik csoport volt, hogy ha ti Krisztusban bűnbocsánatot nyertetek, akkor többé nem szabad vétkeznetek. Úgy is kezdtek gondolkozni ennek a csoportnak a tagjai, hogy mi már többet nem vétkezünk. És követtek el is bűnöket, elkezdték azokat megmagyarázni, hogy azok miért nem bűnök. Elkezdték a maguk életvitelét mintává tenni, és azt hirdették, hogy úgy kell élni, ahogyan ők élnek. Mert hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, megbocsájtott nekünk, mi már többé nem vétkezünk. Láthatjuk, hogy ott a kereszténység első századában mennyi mindennel szembesültek azok, akik hallották ezt a drága örömhírt Jézus Krisztusról, aki eljött ebbe a világba, és igazként meghalt helyettünk, bűnösök helyett. Sokan hallották, örömmel fogadták, és utána ott volt egy nagy kérdőjel, akkor most mi van? Úgy látjuk elég sokan, és talán ezzel a testvérek is szembesülnek, hogy ahogyan tegnap is elmondtam, hogy hasonló emberek vagyunk azokhoz, akik azokban az években éltek. Ugye ma is sok hívő nem tud mit kezdeni Jézus Krisztus feltámadásának a tényével. Valahogy egy évbe egyszer, húsvétkor átjárja a mi szívünket ennek az öröme, de nagyon szomorú az, hogy a legtöbb embernek egy sima vasárnapon, most így idézőjelbe teszem, eszébe sem jut. Eszébe sem jut. Mindig megdöbbenek, amikor régóta vallásos emberek megkérdezik tőlem azt, belemélyedve az Ószövetségbe, hogy mi miért nem a szombatot ünnepeljük. Hát Isten a szombatot rendelte. És akkor beledöbbenek, hogy hát vasárnapról vasárnapra együtt vagyunk, és még csak meg se fordul a fejünkbe, hogy a hét első napja Jézus Krisztus feltámadásának a napja, hogy mi ennek kapcsán vagyunk együtt örvendezve az ő színe előtt, mert ezt tették a tanítványok. És tőlük kezdve ezt tették mindazok, akik Jézus Krisztus követői lettek. Szóval a feltámadás ténye valahogy mind a nem járná át az életünket, mind a nem motiválna bennünket, nem mozgatná a mi életünket nap, mint nap. Ezért is fontos nekünk oda figyelnünk arra, amit Pál apostol a Róma beli gyülekezetnek tanít. Ez nem egy olyan szakasz, amit most egyszer fölolvastam, és mindenki emlékezni fog rá, de szeretném, hogyha hazamegyünk, és újra elővesszük a Római Levél 6. fejezetét, és elolvassuk, akkor megértenénk belőle azt a mély összefüggést, ami napjaink, és Jézus Krisztus halála és kereszt halála és feltámadása között van. Hogy megértenénk, mi az, ami számunkra Jézus Krisztus halálával és feltámadásával megnyittatott és elrendeztetett. Azt gondolom, nem titok az, hogy a Biblia az ember tragédiáját abban láttatja, hogy az ember a bűn rabszolgájává lett. Az ember eladta a lelkét. Így mondhatnánk, hogy a ma embere még jobban megértse ezt. Az az ember, aki azelőtt Istennel harmóniában élt és békességben, partnert váltott, és az ördög szavára hallgatva az ördög diktátorsága alá került. Az ember nem tudta azt, amit később meg kellett tapasztaljon, hogy ez azt jelenti, elvesztette a szabadságát. És innentől kezdve a bűn és az ördög diktál az életében, és ez alól, a diktátorság alól nincs önerőből kiút. Az ember nem számolt ezzel, hirtelen vakugrást tett, és ez mindig veszélyes. A földi életben is mindig veszélyes. Valami olyasmibe belekezdeni, amit az ember nem lát át teljesen. Az ember is ezt tette, és aztán később szembesült azzal, hogy akivel szövetséget kötöttem, az uralkodik rajtam, az diktál nekem, és én képtelen vagyok önerőből ellene szegülni. Az ember úgy tűnik a Szentírásból megbékélt ezzel a sorssal, megpróbálja tudomásul venni, sőt, az is kiderül a Szentírásból, hogy az ember megpróbált valahogy ebben az állapotban valami jó érzést csinálni magának. Míg az első embereket bántotta ez a dolog, mert emlékeztek az Isten dicsőségére, addig mára az ember egészen jól berendezkedett erre az életmódra. Az ember cimborál az ördöggel, összekacsint az ördöggel, az ember mindent szépen megmagyaráz elsősorban magának, hogy miért is úgy történnek a dolgok. Miközben szembesül az ember azzal, hogy én nem azt teszem, amit kellene, amit akarok, olyan szépen megmagyarázza, hogy én miért teszem ezt. Elkezdjük az őseinkre fogni, a körülményekre fogni, a szegénységünkre fogni. Mindennel alátámasztjuk és megmagyarázzuk azt, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk. Igen, testvéreim, ez az ember tragédiája. Ez az ember igazi tragédiája, hogy ott van a bűn csapdájában, ahova önként sétált be, de ahonnan nem képes kiszabadulni. Az az igazság, hogy az ember ebben a tragédiájában Istennel, mint valós segítséggel nem számol. Sok ember van, aki emlegeti Istent, aki szembesül az életének ezzel a nyomorúságával, de nem számol Istennel komolyan. Mert az nem Istennel való komoly számolás, hogy időnként elmegyek a templomba, vagy amikor nagy zűrök járnak az életembe, akkor elmormolok egy miatyánkot. Én azt gondolom, hogy ez nem annak a jele, hogy valaki Istennel komolyan számol. Ez sokkal inkább egy babonás dolog, amitől az ember talán igazából a szíve mélyén nem is remél semmit, csak magát akarja megnyugtatni. Nos, testvéreim, amikor Jézus eljött ebbe a világba, akkor ő Isten segítségeként jelent meg, vagy hogy a Szentírás erről beszél, az Isten szereteteként jelent meg. Úgy jött a csapdába került ember után, hogy az ember ezt nem érdemelte meg. És úgy szabadítja meg az embert, hogy az a Istennek igazából semmi oka nincs. Nincs az emberben semmi jó, azt vallja a Szentíró. Istennek nem fűződik érdeke ahhoz, hogy az embert megmentse. Nem arról van szó, hogy a porba aranygyűrűk vannak, csak éppen nem látszik, hát elő kell onnan szedni, le kell tisztogatni, és majd kiderül, hogy micsoda érték van a szemét lapáton, hanem a Biblia azt mondja, hogy bennünk semmi jó nincs, amit az Isten értékelhetne, amire Isten azt mondhatná, hogy na ez kell nekem, mert ezzel én jó járok, hanem pusztán az ő szeretete, kegyelmessége az, amellyel utána lépett az embernek, és azt olvassuk, hogy lefegyverezte a bűnt, lefegyverezte az ördögöt. Azért, hogy az ember megszabadulhasson onnan, ahonnan saját erőből képtelen szabadulni. Kedves testvéreink, elmondtuk nagy pénteken, és elmondjuk ebben az ünnepkörben újra és újra, hogy a mi bűneink kárhoztatnak bennünket, Jézus Krisztus azonban helyettünk hordozta a bűn átkát és a halált. Magyarán annak az ítéletét, amely bűnt nem ő követett el, helyettünk mégis elhordozta. Ha ezt megtette Jézus Krisztus, értünk, akik hiszünk ő benne, testvérek, akkor tulajdonképpen mi is történt? És mi is az igazság velünk kapcsolatosan, akik hiszünk ő benne? Nos, ezt mondja el itt az apostol. Azt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. Mielőtt még bárki félreértené, ezt a levelet az apostol hívő embereknek írja. Olyan embereket tanít itt az apostol, akik Jézus Krisztus követőivé lettek, és az első keresztjének szokása és rendje szerint, miután a Jézus Krisztusba vetett hitükről bizonyságot tettek a gyülekezet előtt, megkeresztelték őket. Alá merítették őket, ahogy ez a szó eredeti jelentése szerint is van, alá merítették őket egy folyóban, egy medencében, és aztán kiemelték onnan őket. Azt mondja ezeknek az embereknek az apostol, nem általában minden embernek, hanem azoknak, akik hitvallást tettek és megkeresztelkedtek, azt mondja nekik, Hát ti nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. Az a forma, ahogyan az első keresztjének a keresztséget gyakorolták, pontosan ezt hivatott kifejezni, mint amikor valaki eltemettetik. Ott állt a gyülekezet közössége, és a gyülekezet vezetői alá merítették, nem alá nyomták, alá tuszkolták a víz alá azt, aki meg akart keresztelkedni, hanem alá merítették a víz alá. És ez szimbolikusan már az első kereszténység idejében is azt jelentette, hogy aki megkeresztelkedett, az azt jelezte ezzel, hogy én meghaltam. Meghaltam valamire nézve, ami eddig az életemben uralkodott. Eltemettettem, ezt mondja Pál apostol, ti nem tudjátok, hogy amikor Krisztusba megkeresztelkedtek, akkor tulajdonképpen az ő halálába keresztelkedtek bele? Hogy azzal, amiben ott részt vesztek, azt ábrázoljátok ki, hogy Jézus Krisztusra együtt meghaltatok? Minek haltak meg ezek az emberek? Teljesen egyértelmű, a bűnnek haltak meg ezek az emberek. A bűn uralmának haltak meg. Mert amikor megkeresztelkedtek, akkor részeseivé lettek hitáltal Jézus Krisztus áldozatának. Annak az áldozatnak, amely a bűnnek az ítélete volt. Így tanítja őket szépen az apostol, és folytatja is ezt a gondolatot, mert azt mondja ezekben a versekben, hogy amiképpen Krisztus feltámadt az Atya dicsőségére, úgy mi is új életben járjunk. Nos, az a szertartás, ott az első keresztjének keresztsége nem csak addig tartott, hogy lemerítették őket a víz alá, hanem ott a gyülekezet közösségébe egy pillanat múlva felemelték őket a víz alól. És azt mondja az apostol, hogy amikor megkereszteltetsz és elmerülsz a habokban, az azt szimbolizálja, hogy részesülsz a Krisztus halálában, eltemettetsz a bűn uralma alól. És amikor föl emelnek téged a vízből, az azt szimbolizálja, ahogyan Krisztus feltámadt éretted, és ahogyan részes vagy, mert éretted történt a bűn ítélete Jézuson, ahogy ebben részed van, úgy azt mondja az apostol, részed van az ő feltámadásában is. Ő vele együtt új életre kelt bennünket az Atya, hogy új életben járjunk. Kedves testvéreim, az első keresztjének sokkal jobban tudták azt nálunknál, hogy az új élet az nem az, hogy más frizurát csináltatok magamnak. Hát ez nekem különösen is nehéz lenne. Nem az, hogy másként kezdek öltözködni, vagy máshova járok boltba, hanem az új élet az Jézus Krisztusnál kezdődik. Ott, hogy meghalunk a bűnnek, de ővele együtt föltámasztatunk egy új életre. Mi ennek az új életnek a lényege, testvéreim? Az új életnek a lényege az, hogy ebben az új életben már nem a bűn uralkodik az ember felett. Olyan szépen fejti ezt ki az apostol ezekben a versekben. Azt mondja, hogy a mi ó emberünk megfeszítetett Krisztussal, meghaltunk a bűnnek, de új életre támasztattunk föl Krisztus Jézusban. Azért, hogy vele együtt Krisztussal neki éljünk. Az az új élet, amelyre a keresztjének a Krisztusba vetett hitáltal föltámadnak, az az új élet többé nincs a bűn bilincsei között. Adna nincs ott abba a csapdába. És ez egy csodálatos dolog. Egy csodálatos dolog, amit ha megértettek az első keresztjének, akkor megértették azt is, hogy hogy kell nekünk élni. És ha ezt nap mint nap megértették, akkor nap mint nap tudtak jó döntéseket hozni az életükbe. Ha valaki ma úgy gondolja, hogy Krisztus feltámadásának majd csak a jövendőre nézve van valami ereje, hogy amikor majd meghalunk testileg, az az ember noha hiszi a bűnei bocsánatát, de mégis végig vergődi az életét, szegényen és nyomorultan, mert nem tudja és nem érti, hogy Krisztus feltámadása, a bűnbocsánat számomra milyen lehetőségeket nyit meg. Olyan emberhez tudnám hasonlítani azt az embert, aki nem érti Krisztus feltámadásának a mára vonatkozó üzenetét, mint aki előtt kinyitják a börtönajtót, és ő azt mondja, én pedig itt akarok maradni. Én pedig itt akarok maradni. Testvéreim, Jézus győzött, Jézus feltámadt, és hogyha vele együtt meghaltunk mi, akkor vele együtt fel is támadtunk. Magyarán az ő győzelmének részesei vagyunk, és a Biblia ezt nevezi új állapotnak. Testvérek, ez az új állapot az ember életében megy végbe. Ez nem majd a halálunk után fog végbe menni, ott is végbe fog menni valami, de a Krisztus győzelmébe a hívő ember a bűnbocsánat által már itt a földön részesül, és abba beavattatik. És ez egy csodálatos dolog, ha ezt valaki megértette. Csodálatos dolog, ha valaki érti azt, hogy én többé nem vagyok alávetve a bűnnek. Azt mondja az apostol, így írja a Róma belieknek, hogy ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Formálja a római gyülekezet gondolkozását, és szeretné Isten most a Jézus Krisztusban hívő testvérek gondolkozását is formálni. És azt üzeni nekünk az apostolon keresztül, hogy vegyük azt tudomásul, hogyha a bűnbocsánatot Jézustól elfogadtuk, hogy mi meghaltunk a bűnnek, az többé nem uralkodik rajtunk, de élünk Istennek a Krisztus Jézusban. Éppen ezért azzal folytatja az apostol, hogy azt mondja el a Róma belieknek, hogy ebből a hétköznapi életben mi következik. Mert tudta, hogy a Róma beliek még itt is szét fogják tenni a kezüket, és azt mondják, drága Pál, hát ez szép, amit nekünk mondasz, de hát mi itt élünk a világban, most akkor ez mit is jelent nekünk? Jaj, de jó, hogy értjük, hogy mit jelent a keresztség, hogy mit szimbolizál, de mit jelent ez nekünk? Azt mondja az apostol nekik, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt vagytok. Azt mondja nekik az apostol, hogy ti innentől kezdve szabadok vagytok. Nem azt mondja az apostol, hogy nincs bűn. Nem azt mondja, hogy perfektek vagytok, hogy hibátlanok vagytok, hanem azt mondja a Róma belieknek, hogy ti innentől kezdve nem vagytok bilincsben. Ti innentől kezdve nem vagytok kötélen, hogy az ördög ráncigáljon benneteket kénye kedve szerint. Ti szabadok vagytok ezért, ne adjátok oda a ti tagjaitokat a bűnre. Ne adjatok az ördögnek teret az életetekben, hanem szánjátok magatokat oda, és adjátok oda magatokat Istennek, mert most már ezt megtehetitek. A bilincsek lehullottak, az ajtó nyitva, Odaadhatjátok magatokat Istennek, nem vagytok többé a bűn engedelmességére kötelezve, hanem sokkal jobban ott van előttetek a lehetőség, hogy az Istennek éljetek. Kedves testvérek, az ördög soha nem adja föl. Akik megváltott és megszabadított emberek Jézus Krisztus által, azok tudják és tudjuk ezt, hogy az ördög újra és újra kísért bennünket, és rá akar venni arra, hogy éljünk csak ott, abban a cellában, mert jó ott nekünk. Olyan szépen berendezi az ördög a maga börtönét, hogy nagyon sok ember, ahogy mondtam, ki sem akar oda jönni. Ki sem akar onnan jönni, sőt, vannak olyanok, akik noha élhetnének szabadon, mégis oda-vissza mennek ebbe a börtönbe. Az ördög többé ugyan nem tudja rájuk zárni az ajtót, de nyomorult annak az élete, aki a szabadság helyett a fogdát választja. Önként és dalolva. Azt mondja az apostol a rómabeli gyülekezetnek, szánjátok oda magatokat Istennek, adjátok oda magatokat az Úrnak. Kedves testvéreim, nap mint nap, minden reggel meg kell nekünk abban erősödnünk, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneink helyett, ott meghaltunk vele együtt mi is a bűn uralmának, és feltámasztatott azért, hogy mi igazak lehessünk. És hogy az ő feltámadásában ott is van a mi igazságunk. Igen, az akadályokat nem mindig sikerül még itt a földi életben meglépni. Sokszor még leverjük a léceket. De azt mondja az apostol, hogy adjátok magatokat oda az Istennek, mert ti már éltek, ti már új emberek vagytok. Nem jogosít föl bennünket arra, hogy azt mondjuk, mi vagyunk azok, akiket követni kell. Testvérek, az Urat kell követni. Az Urat kell követni, Jézus Krisztust. Nem jogosít fel bennünket arra, hogy a magunk életét úgy láttassuk, vagy úgy lássuk, hogy abban nincsen bűn. Hogy mi már tökéletesek vagyunk, és nincs szükségünk se Isten, se emberek tanácsára, hanem sokkal inkább arra van szükség, hogy nap mint nap azt mondjuk Jézus Krisztusnak, az ő gyermekei vagyunk, hogy köszönöm, hogy megszabadítottál engem, hogy nem kell többé a bűn kötelékén vergődnöm, és én szeretnék ma ezzel a szabadságommal élni. Segíts meg engem, hogy tudjak a bűnnek nemet mondani, neked pedig tudjak igent mondani. Olyan csodálatos lehetőség ez, testvéreim, ami végbe ment Krisztuson, ami az ember életét, a keresztény ember életét át meg átformálja itt a mindennapokban. Van-e nekünk valami hasznunk abból, hogy Jézus feltámadott? Testvérek, a boldog hívő életnek az a titka, ha ezt valaki megérti, hogy az Úrban föltámadtam én is, hogy új ember lettem, akinek most már nem kell a bűnt tennie, hanem tehetem azt, ami Isten előtt kedves, amin az Isten áldása lesz, tehetem azt, ami igazán jó, amit Isten is jónak lát. És ez a boldog keresztény élet egyik titka. Szeretném, ha úgy tudnánk majd újra elővenni, olvasgatni Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből ezt a szakaszt, hogy értjük, hogy megértjük, mi az, amit Jézus Krisztusban, az ő feltámadásában nyertünk. Adja az Úr, hogy erőt tudjunk belőle meríteni. Így mondja korábban, még sokkal Jézus előtt egy szentíró, tágas térre állítottál engem. Testvérek, az ördög börtöncellája az egy nagyon szűk, levegőtlen hely, de akik a szabadságot megnyerik Jézus Krisztusban, azok tágas térre állítottak. Tágas térre állítottak. Dávid azt mondja a 23. Zsoltárban, hogy az Úr vezeti őt csendes vizekhez, szép zöld mezőkre vezeti őt. Ez nem a fogságról szól, hanem ez a szabadságról szól, aminek a titka és a kulcsa a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezért tehát ragaszkodjunk ő hozzá, és amit benne nyertünk, azt írjuk mélyen a szívünkbe, hogy annak megfelelően élhessünk is. Amen. Kedves testvéreim, a 347. dicséretünk 5. versét énekeljük válaszképpen Isten igéjére. A 347. dicséretünk 5. versét: Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentebben. Testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, nem csak azért, mert hordoztad bűneink büntetését, hanem azért, mert feltámadásodban ott van a mi új életünk is elrejtve. Köszönjük te neked, hogy akik benned hisznek, azok szabad emberek, akik többé nem a bűn rabszolgái, nem az ördög és sátán fogjai, nem a kárhozat rabjai, hanem a te gyermekeid, fiak, akik a te győzelmedet élhetik napjaikban, és átélhetik annak örömét, hogy nem kell többé a kísértőnek engedniük. Könyörüljél meg rajtunk, hogyha benned való hitben élünk, akkor ezt a titkot megérthessük. Könyörülj meg rajtunk, hogy belőled merítsünk erőt a kísértésekkel szembeni harcokra. Könyörüljél meg rajtunk, hogy úgy lássunk téged, mint győztest, és lássuk benned a mi győzelmünket is. De kérünk mindazokért is, akik még téged nem ismernek eképpen, hogy ragyogtasd föl előttük a te titkodat, hogy másként ki nem szabadulhatnak abból az örökölt fogságból, a bűn rabságából, a kárhozatból, amelybe születtek, ha csak nem te általad egyes egyedül. Urunk, nyugtalanítsd a mi szívünket, ha jól érezzük magunkat abban, amiben nem kellene. Nyugtalaníts bennünket, ha nem zavarnak bűneink, ha nem zavar a kárhozat. Tedd ezt azért velünk, hogy benned megtaláljuk a megoldást, az új életet, a feltámadást. Hisszük, Urunk, hogy a te feltámadásod ereje megerősíthet bennünket, ahogyan énekeltük is, szent életre. Taníts bennünket így követni téged, hogy majd valóságosan, amikor meghalunk e földi pályánk végén, hadd érkezzünk oda te hozzád, a te dicsőségedbe, hogy felöltözhessük testileg is azt az újat, amelyben már most hitáltal részünk lehet. Kérünk, Urunk, hogy őrizést tarts meg mindannyiunkat, és adjad, hogy igédet drága kincsként szívünkbe fogadjuk, azt ott forgassuk, hogy életünk lehessen általa. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Pál apostol mondja, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak, hanem szánjátok oda tagjaitokat az Úrnak. Amen. Most tehát a 348. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. A 348. dicséretünk 4. verse így kezdődik, előtted arcra esünk.
Kérünk, édes kezesünk, részeltes halálodnak és feltámadásodnak, drága érdemeiben, édes gyümölcseiben. Cselekedd szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életet éljünk, végre porból felkeljünk, örök nagy boldogságra, és halhatatlanságra.
Gyertek testvéreim, hallgassuk meg fennállva, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen adja ezt tudtunkra. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem nektek, hogy a mi Urunk Istenünk úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érettünk, hogy a mi hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen általa. Hajtsuk meg most fejünket ő előtte, és imádkozzunk eképpen. Bocsásd meg nekünk, mennyei édesatyánk, hogy noha nem csak fiadat küldted el érettünk, adtad őt halálra, és támasztottad őt föl dicsőségesen a mi javunkra, hanem kijelentésedben magyarázott számunkra, mit jelent mindez nekünk, mi mégis kételkedünk, és sokszor a bűnben érezzük jól magunkat, vagy úgy gondoljuk, képtelenek vagyunk ellene harcolni. Dicsőítünk téged azért, mert ma emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi bűneink büntetése végbe ment a te fiadon, és ezért áldunk és magasztalunk téged. De köszönjük azt a drága örömhírt is, hogy az ő föltámadásában végbe ment a mi föltámadásunk is. Köszönjük neked azt a szabadságot, amelyet ő benne és ő általa kaphatunk, hogy ellenállhatunk a kísértésben, és hogy a te oldaladon, Jézus Krisztus győzelmében részesedve, mi magunk is győztesekké válhatunk. Taníts bennünket harcolni, taníts bennünket nem meghajolni a bűn szava kísértése előtt, hanem sokkal inkább reát tekintve, benned kapott győzelmünket tudatosítva ellenállni. Köszönjük ígéretedet, mely szerint aki ellenáll az ördögnek, attól elfut. Adjad, hogy ebben a hitben, reménységben, tudatban lehessen nekünk már itt a földön boldog életünk, amely egyre szentebb, azaz egyre kedvesebb te előtted. Hadd teljen meg a mi életünk neked tetsző jó cselekedetekkel, amelyek nem csak dicsőséget hoznak a te nevedre, hanem hasznosak számunkra és fele barátaink számára is. Taníts és nevelj erre bennünket. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk hitetlenségeinket, kicsinyhitűségünket, tudatlanságunkat, mégis jövünk a mi Urunk Istenünk elé hittel. Valljuk meg most a mi hitünket, úgy, ahogy megvallották ezt minden keresztjének, minden időben, mondjuk el közösen és fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből, Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezt hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Istennek eme kegyelméért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri felhelye, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő fiáért, Jézus Krisztusért, minden benne hívőnek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, majd pedig járuljunk ide az Úr asztalához alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsorai közösségünk alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459-es dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az első gyülekezet tagjai, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Mielőtt elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Amilyen valóságosak ezek a jegyek, Úr Jézus Krisztus, olyan valóságos a tiédnek, a benned hívőknek bűnbocsánata és új élete. Adjad, hogy ezt értsük, elhiggyük, és hogy ennek a hitnek következtében odaszánjuk a mi tagjainkat, a te testednek, a te egyházadnak, az evangéliumnak, annak, hogy a te dicsőségedet hordozzuk gondolkozásunkkal, beszédünkkel és cselekedeteinkkel ebben a nyomorult és sötét világban. Légy nékünk segítségül, hogy ezt ki közülünk megtehesse, és ezáltal a te nevedre dicsőség szállhasson. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, testvéreim, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket a 356. dicséretünk 4. és 5. versének éneklésével. A 356. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük tehát. A 4. vers így kezdődik: a nap s a föld s minden mi él.